Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a délelőttön. Lukács evangéliumából szeretnék felolvasni egy igét. Lukács evangélium első fejezet, 5. verstől a 16. versig fogom Isten igét felolvasni. Lukács evangélium első fejezet, 5. verstől így hangzik Isten igéje. Heródesnek Júda királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abiá rendjéből, a felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatot végzett Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomában, és bemutassa az illatáltozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatozásnak órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáltozat oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás! Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged, Erzsébet fiat szül neked, akit nevez Jánosnak. Eddig az ige, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy olvashatjuk a te igédet, köszönjük, hogy gondolkodhatunk rajta, és nincs az tőlünk távol. Kérlek, magyarázd ezt meg a számunkra, szólj hozzá általa, és hasd át a mi szívünket. Kérlek, Atyám, küldd a te lelkedet Jézus Krisztus nevében. Amen. Mindig olyan érdekes az az esemény a számomra, amikor valaminek az ideje elközelgett. Amikor hosszú idő után, akár hosszú várakozás után, egyszer csak Isten elindít egy folyamatot, és végre megszabadul a nép. Végre valami történik, hosszú várakozás után. Ilyen például, amikor a nép egyiptomi fáraó rabságában van Izrael népe, és 400 évig kellett ott élniük Egyiptomba, és a végén már annyit kiáltottak az Istenhez, és olyan rossz sorba voltak, ugye a fáraó még a fiúgyermekeket is mindig meg akarta ületni, hogy ne szaporodjanak, és eljött az az idő, amikor betelt annak az ideje, elérkezett az a pont, amikor elég volt már az imádságból, elég volt már a szenvedésből, és Isten azt mondta, hogy indul a szabadítás. Megszületik Mózes, felnövekszik, és elindul a szabadítás. Aztán ilyen ez az időpont is, mert ez a Lukács evangélium első fejezetének, ez a 5. vers, ez a kis történet szakasz, igazából az új szövetségnek időben ez az első történése. Tehát 3. ugye a Lukács evangéliuma, de igazából ahogy megindul az új szövetségnek az eseménysora, ugye a János születésével, és pontosabban, mint ahogy itt ahogy felolvastuk, János születésének, úgymond a megígérésével kezdődik az egész. Megjelenik egy angyal, megszületik János, utána megjelenik egy angyal Máriánál, elindul egy hosszú eseménysor, aminek a vége az lesz, hogy mi is itt vagyunk, hogy van új szövetségi gyülekezet. De itt is több száz év kellett eltelnie, amíg Isten nem szólt semmit. Ott volt a zsidó nép, végezték a szertartásaikat, volt templomuk, és mégis egy sötétségben élt az a nép, mert vallásuk volt, de Istenük igazából nem nagyon. Mi hiszen láthattuk is, hogy megérkezett az Úr Jézus, és nem fogadták előtt. Tehát sötétségben élt az a nép, így is fogalmaz az ige, és volt egy pont, amikor Isten úgy döntött, elindítom a megváltás történetét. Elindítom azt, hogy az Úr Jézus a földre jön. Elindítom az új szövetségi kort, betelt az idő, és küldte az angyalt, hogy születni fog egy gyermek. Olyan izgalmas nekem mindig, hogy miért telik be az idő. hogy mi az, ami betölti. Sokszor vár az Isten a büntetéssel, amikor egy nép mondja, hogy nem telt még be a gonoszsága, és betelik a pohár, akkor ott vége van, és akkor jön az ítélet. Nekem is, az én életemben is volt mondjuk ilyen, pont egy kicsit a házasságról is akarok beszélni, amikor hosszú, sok imádság után eljött az idő, amikor szólt az Úr, megértettem, hogy ki legyen a feleségem, már jóval 30-on túl, eljött ennek az ideje, és megházasodtam. Akkor is eljött az idő, szólt az Úr, és akkor meglett. Sokszor nehéz ezt kivárni, hogy valaminek eljön az ideje. Sokszor sokat kell várni. Izsáknak is kellett várni, azt hiszem 20 évet, 40 évesen született meg az első gyermeke. És 20 évig volt már házas. Na most itt is egy ilyen helyzet van, egy olyan házaspárról van szó, akit nagyon érdekesen jellemez a Biblia. Azt mondja, hogy Isten előtt igaz emberek voltak. Isten előtt igaz emberek voltak, sőt, nem csak azt mondja, hogy kik voltak, hanem hogyan is éltek. Mit mond a Biblia? Hogyan éltek? Fedhetetlenül, Isten minden parancsolata és rendelése szerint. Hát ez egy minta házasság. Egy minta apa, egy minta anya volt, és ahogy így gondolkoztam ezen, olyan szép, hogy igazak. Milyen jó lenne, ha rólunk is ezt lehetne valahol olvasni, hogy Isten úgy látna minket, hogy nézitek, az igazak gyülekezete. Vagy ez az ember igaz, ez a feleség is igaz. És ez nem lehetetlen. De mégis nekem egyből eszembe jut egy másik ige, mint Biblia ismerő ember, ami teljesen másról beszél, az emberről. Azt mondja az emberről, hogy a Zsoltár író, az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent, mindjárt elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Ez az igazság, amit leírt Dávid, hogy Isten hogy látja az embert, ahogy lenéz, hogy senki meg van romolva, hogy nem keres senki jót, nem akar tenni. Ez ellentétben van azzal, hogy a Biblia azt mondja, hogy igazak voltak. Hogy lehet az, hogy Isten azt mondja, hogy mindenki gonosz volt, aztán mégis valakiről meg azt mondja, hogy igazak voltak. Azért, mert az ember önmagában Isten nélkül így ilyen. Nem keresi Istent, gonoszság van a szívében, önmagunktól csak erre telik. De Isten kezdeményez, keresi az embert. Keresi az embert, és aki válaszol az ő keresésére, annak hitet kap, és hit támad a szívében. És ezáltal igaz lesz. Tehát amikor itt a Biblia azt mondja, hogy volt egy házaspár, aki igaz volt, ez azt jelenti, hogy hívők voltak. Hittek Istenben. És ez nem csak szavakban, nem csak tettekben nyilvánult meg, hanem teljes életvitelükben. Mindenüket áthatotta a hit. Meghatároztak, mikor keltek fel, hova mentek, mit cselekedtek, mit vásároltak, hogyan éltek, milyen volt a beszédük, a környezetük. Ilyen egy hívő. Ilyen egy igaz ember hisz Istenben, és ez válik az ő igazságára, ez válik igazára. Ugye tudjuk, hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, tudjuk azt, hogy Ábrahám hitáltal lett, talán van egy ilyen igazzá, de van ezzel kapcsolatban több ige is. Tehát a hívőségük mutatkozik meg abban, hogy igazak. A hitáltal lehet igaznak lenni. Hitáltal lehet Isten előtt olyanná lenni, hogy beszél róla az Úr, beszél róla az ige, és kiválasztotta őket Isten. És aztán az van ugye róluk írva, hogy fedhetetlenek voltak Isten előtt, ez pedig nem azt jelenti, hogy mindenben tökéletesek, hanem tudjuk azt jelenti, hogy mindent az Úr elé vittek, ha vétkeztek, ha bűnt követtek el, nem tartogatták meg a bűnt, nem voltak engedetlenek, nem voltak ezáltal, nem szakadtak el Istentől, hanem mindent rendeztek, mindent az Úr elé vitték. És egy ilyen áldott életet élt ez a házaspár. Egy áldott életet élt. És tudjátok, mi az érdekes ebben az egészben? Van egy áldott életű házaspár, és ennek ellenére az életükről az látszott, hogy nincs rajta áldás. Akkoriban, ha valakinek nem volt gyermeke, azt mondták, hogy az Istennek a büntetése. Az Istennek a büntetése, ha valakinek nincsen gyermeke. Akban időben ez volt a felfogás. hogy az az áldás, hogy van fiad, vannak leányaid, van utódod, van örökösöd, tudod kire hagyni az örökségedet, amit kaptál, kell, hogy legyen örökös. Kell, hogy legyen aki az utódod. Ez az egyik fő dolog. Az áldás, a minél több gyerek, annál erősebb vagy, annál több a vagyonod is, mert annál többen tudnak dolgozni, annál többen tartoznak a házadhoz, annál erősebb a házad, és az egy átok volt, amikor nem volt gyermeke egy családnak. Hogy fér ez a kettő össze? Hogy ott van egy hívő, egy Isten szerint élő házaspár, akik keresik Istennek a akaratát, akik rendezik minden dolgukat, és mégis nincs rajtuk áldás. Így gondolják az emberek. Ilyen az életük. Hát ez akkoriban egy nagy probléma volt, ma is probléma tud jelenteni egy házasságban, és az az érdekes, hogy nem kerestek rá megoldást. Imádkozott Zakariás, nyilván imádkozott, de én úgy gondolom, hogy időskorban már valószínű nem olyan az a buzgóság volt benne, sőt, valószínűleg időskorban már én nem tartom valószínűleg, hogy gyermekért imádkozott volna mondjuk egy 60 éves ember, azért imádkozik, hogy legyen gyermeke a feleségével. Egyrészt imádkozott, de utána abba hagyta az imádkozást. Én úgy gondolom, hogy ez így történhetett. És ennek ellenére, hogy ilyen volt a házasságuk, hogy volt egy fogyatkozása a feleségnek, úgymond, nem keresett másik feleséget Zakariás. Megtehette volna. Abban az időben lehetett két felesége egy zsidó férfinak. Sőt, egy papnak is lehetett két felesége, csak olyan feleséget kellett, hogy vegyen, hogy Áron leányai közül, és tiszta kellett, hogy legyen, soha nem lehetett másnak a felesége. Akár lehetett volna ilyen megoldást tenni. Sőt, azt is megtehette volna Zakariás, hogy elbocsátja a feleségét. Hallottam egy biblia magyarázatot, állítólag a zsidók olyanok voltak, meg annyira férfi központú volt az a társadalom, hogy rossz reggelit főzött a feleség, na már el is bocsátotta. Tehát ennyire durva volt az a felfogás, meg ahogy ők gondolkoztak. Tehát az, hogy nincs gyermeke, hát az bocsánatos, akkor simán. Az nagy részt elbocsájtották volna, vagy vesz egy másik feleséget, ha szereti, de ezt se tette meg Zakariás. Milyen érdekes. Milyen lelkület lehetett Zakariásban, mennyire szerethette az ő feleségét, hogy azt mondta, hogyha nincs is gyermeked, én akkor is ragaszkodok hozzád. Én akkor is szeretlek téged, én akkor is veled akarok élni. Példaértékű ez a házasság és ez a ragaszkodás. Vajon minket jellemeze ez, házasok, hogy így ragaszkodunk a férjünkhöz és feleségünkhöz? Ha megismerjük, látjuk a fogyatkozását, látjuk, hogy esetleg milyen hibái vannak, milyen gondokkal küzdik, látjuk, hogy hát ezt rosszul csinálja az életben, majd jól megváltoztatom, de mi van, ha az életem végéig ezzel kell élnem, hogy a férjem ilyen? Vagy hogy a feleségem ilyen? Tudok hozzá úgy ragaszkodni? El tudom úgy fogadni, hogy ilyen ez az én feleségem, és bármilyen én szeretem őt úgy, ahogy van? Ki tudok tartani mellette? Hogyha bármi fogyatkozása, betegsége, bármi kiderül, hogy én mellette vagyok. Én kitartok mellette, én szeretem őt, és szóba nem jöhet más, aki esetleg megadná azt, amire úgy vágyok, mert biztos, hogy vágyott fiúra nagyon, vagy családra Zakariás, hiszen könyörgött valószínű sokat érte, és ennek ellenére ragaszkodott hozzá, hogyha a feleségem ezt nem tudja megadni, én akkor is ragaszkodok hozzá, és nem jöhet szóba senki más. Nagyon hűséges ember volt Zakariás, és szerette a feleségét, és a felesége is biztos, hogy ragaszkodott épp ezért Zakariáshoz. És azért tudták ezt megtenni, annak ellenére a környezetben a rokonság biztos adott tanácsokat, hogy oldják meg ezt a helyzetet, sőt a Bibliában is ugye volt példa, ugye Ábrahámnak nem jó volt ebből a szempontból, amit tettek Sárával, vagy akár Jákobnak két felesége volt, tehát lehetett volna ez is. Tehát ennek ellenére ő ragaszkodott, hogy ő ehhez a feleséghez tartozik, és ő kitart mellette. Példamutató ez számunkra, hogy fogadjuk el a másikat, legyünk hűségesek, de mindennek a viselkedésnek az volt az alapja, hogy igazak voltak Isten előtt, hogy hittek benne. És amikor valaki Istenhez ragaszkodik, és hűséges hozzá, és szerinte való életet él, fakad ez a hűség a másik felé. Az emberi kapcsolatainkat nagyon meghatározza, hogy Istennel milyen a kapcsolatom. Másképp szeretem az én feleségemet, ha jó az én kapcsolatom Istennel. Másképp szeretem az én gyermekemet, hogyha jó a kapcsolatom Istennel. Másképp viselkedünk, hogyha Istennel jó a kapcsolatunk. Megváltozik azáltal az emberi kapcsolatunk, élettel telik meg, és tudunk olyanok lenni másik felé, hogy képviseljük az Urat. Tehát itt egy házas pár, aki hűséges volt Istenhez, és hűségesek voltak egymáshoz, és egy szolgálatban állt a férfi. Nagyon jó, ha van szolgálata az embernek, akár a gyülekezetben, akár Istentől kapott feladata a életben, és tudja ezt, hogy mi a feladatom nekem az életben. Egy embernek, akár asszony, akár férfi, tudnia kell, mi a feladatom az életben, miért vagyok itt, csak úgy véletlenül? Nem, hanem vannak feladataink, és jó, ha ezeket tudjuk tudatosan, hogy nekem van feladatom az életben. Akár a gyülekezetben, de akár otthon a családban, mi az én feladatom? Nagyon jó, ha valaki megtalálja akár, hogy miben jó, hogy abban legyen a szakmában, abban helyezkedjen el, hogy azt csinálja, ez is jó, és abban hűséges tud maradni. Nem kell állandóan váltani, a világ ezt mondja, állandóan változni kell. Jó, ha tudunk hűségesek lenni, amit itt Istentől kaptunk. És egy nagyon érdekes feladata volt ennek a papnak. Ő ugye, itt olvastam, hogy Abia rendjéhez tartozott, és Abia az egy pap volt, ugye Áronnak a leszármazottja. Áronnak két fia volt, akitől aztán több leszármazotta született, Eleázár és Itamár. És Dávid idejében akkor elhatározták, hogy rendbe rakják a Isten tiszteleti formát, Isten tiszteletet, és Áron leszármazottait számba vették, és 24 családfőt, Áron leszármazottait, 24 férfit jelöltek ki, akik naponta be kellett, hogy járjanak a szentélybe. Tehát a legszentebb hely volt ugye a Szentek Szentje, ott volt a Fridláda, és kijebb volt három dolog, a Szent Kenyerek asztala, az illatáltozati oldár és a gyertyatartó. És ide naponta be kellett járnia valakinek. És ezt a Dávid idejében a főpappal együtt eldöntötték Isten előtt, hogy 24, három fiai közül 24-et választottak ki, akiknek felváltva be kellett járni ebbe a szentélybe, ahol naponta meg kellett gyújtani az illatáltozati oltárt, naponta kellett áldozatot bemutatni reggel és este, meg ki kellett takarítani a gyertyatartót, mert ott mindig égnie kellett fénynek, ez volt Isten parancsolata, és az szent kenyerek asztalára a kenyereket le kellett cserélni. Tehát erre a szent helyre mindig be kellett menni, és ebből a 24 családból egy-egy családfőt választottak. Úgy fogalmazta meg ekkor az ige, hogy ezt írja róluk az ige erről a 24 emberről, hogy szent és Istentől kijelölt vezető emberek voltak. Na, ezek közül egy volt Abia, és ennek a leszármazotta volt Zakariás. És nyilván ugyanazt a tisztet kapta, mint pap, hogy neki is kellett ilyen feladatot vállalni, hogy bemenni naponta reggel a illatáldozati oltárt, bemutatni egy illatáldozatot az Úrnak. Nyilván itt már nem 24-en voltak, hisz 1000 év telt el. Dávid rendelése óta, időszámításunk előtt 1000 körül rendelhette ezt Dávid, 1000 év telt el, és nyilván több volt már, többen voltak a zsidók, mint akkor, de ő rá esett a sor, ezen a reggelen, amikor ez az esemény történt. Nem tudom, hogy gondolkozott Zakariás, hogy hányszor mehetett már be így a szentélybe. Lehet, hogy sokszor, lehet, hogy kevésszer, erről nem ír a Biblia, de mivel idős volt, lehet, hogy azt gondolta, lehet, hogy utoljára megyek most be. Lehet, hogy ezzel a szolgálatom nem sokáig fog már tartani. Lehet, hogy ezzel az ilyen típusú szolgálatom, hogy a szentélybe be kell, hogy menjek, véget ér. De ő vállalta ezt a rendszeres szolgálatot, amit végzett. És amikor bement a szentélybe, ezt írja az ige, egy nagyon érdekes esemény történt, ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illat áldozati oltár mellett jobb felől. Úgy gondolom, hogy ez egy elég váratlan esemény lehetett, nem számított erre senki. De vannak olyan események az életünkben, amik teljesen váratlanok, és vannak olyanok, amik természet feletti események is történhetnek az életünkben, csodák, amit nem várunk. Vagy olyan, amikor Isten szólít meg valami olyan módon, amire én nem is számítok. Történhet ez azért, mert annyira nem figyelek az Istenre, és Isten kegyelme megszólít. Történhet azért, mert közel vagyok az Istenhez, és úgy különösen közel jön hozzám, de történhetnek a hívőkkel is ma is csodák. Történhetnek gyógyulások, történhet úgy, hogy valóban hallható hangon is megszólítja Isten az embert, van, akinek angyal jelenik meg, történhetnek ilyenek az emberrel, de nem hiszem, hogy a hívő embernek ez a feladata, hogy a csodákat várja. Hogy csodákat várja. A feladatunk nekünk, hogy amit Isten ránk bízott, azt végezzük. Mert ez lett Zakariás is. Végezte a mindennapi feladatát, és amikor Isten úgy döntött, hogy csodát teszek veled, akkor elküldött egy angyalt, ami megszólította őt. És ez olyan természetes volt az az emberi reakció, hogy megijedt Zakariás. Mert erre ilyen eseményre, ami természet feletti, egy zárt helységben hirtelen megjelenik egy angyal, ezt félelemmel tölti meg az embert. De az angyal is tudta ezt, és egyből mondja Zakariásnak, hogy ne félj, ne félj. És azt mondja Zakariásnak, ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Milyen érdekes, azt mondja, hogy meghallgatásra találta te imádságot. Ezek az imák valószínű, akár több tíz évvel ezelőtt hangzottak el. Sokat imádkozott, biztos Zakariás, de már régen volt. Milyen érdekes, hogy Isten előtt nem lettek elfeledve azok az imádságok, amiket ő elmondott akkor. Mind számon volt tartva. És eljött az idő, amikor jött az angyal, menjél. Mondanod kell, hogy meghallgatásra talált az ima. A mi imádságainkkal is ugyanez a helyzet, amit őszintén Isten elé viszünk imádságokat, azok nincsenek elfelejtve. Mi sokszor elfeledkezünk róla. Nem is gondoljuk át, hogy hát mit én miért is imádkoztam. De Isten előtt számon vannak tartva, és nincsenek elfelejtve azok az imádságok, amikben kérünk az Úrtól valamit, nincsenek elfelejtve azok az imádságok, amikor dicsérjük az Urat, még azok se, amikor hálásak vagyunk valamiért. De nincsenek elfeledve, amikor könyörgünk a gyerekekért, amikor könyörög valaki feleségért, nincsenek elfelejtve ezek az imádságok. Isten előtt ezek mind számon vannak tartva. Olyan hatalmas az Isten, ő erre mind emlékszik, ezt mind tudja, minden imádságunkról tud, mind előtte van. És nem hiába való az imádság. Nem hiába való az imádság. Ő előtte van mind. Meghallgatásra találta te imádságot. Két haszna is van az őszinte imádságnak. Egyrészt azt mondja az Úr, és ez az Úr Jézus, hogy amikor te bemész a te belső kamrádba, akkor látja az Isten, hogy mit teszel, hallja, és jutalmat kapsz. Már önmagában az, hogy valaki elkezd imádkozni az Istennél, egy jutalomra méltó cselekedet. Jutalmat kapsz érte. A második haszna, hogy még meg is hallgathatja az Úr. Még meg is hallgathatja, ő szerinte imádkoztunk. Hogyha valóban akaratával egyezik ez, de akkor is meghallgatja a mi imáinkat. És nagyon fontos, hogy éljünk ezzel az eszközzel. Mert ha nincsenek imádságok, akkor mi az, amit meghallgat az Isten? Mi az, amit meghallgat az Isten akkor? Ha te nem szólsz Istennek semmit, akkor olyan, mintha az én fiam ott élne velem, de nem szólna hozzám semmit. Nekem az elég fájdalmas lenne, hogy ott élünk minden nap, napról napra, és a fiam nem szól hozzám semmit, elfordul tőlem, nem foglalkozik velem. Néha, ha pénz kell, kinyújtja a kezét, hogy adjál pénzt, apa. Ez nagyon szomorú lenne, hogyha ennyibe merülne ki a mi kapcsolatunk. És sokszor a hívő embernek majd, hogy nem ennyi a kapcsolata Istennel, ha valami bajom van, akkor nyújtom a kezemet, de a beszélgetés, az, hogy elmondjam, mi van velem, hogy milyen állapotban vagyok. Egyáltalán megbeszéljem ezt az Istennel, az hiányzik. Nem töltök időt a mennyei atyával. Ez egy hiányos hívő élet, egy beteg hívő életet eredményez, amikor csodálkozunk, hogy nem haladunk előre, hogy nincs örömöm és nincs békességem. Van egy másik vonulata ennek, amit mondott az angyal, hogy meghallgatott a te imádságod, mert én hiszem azt, és biztos vagyok benne, hogy nem csak gyerekért imádkozott Zakariás, hanem minden zsidó ember, aki hitt Istenben, és valószínű azok is, akik a illatáldozás alatt imádkoztak, a nép egy kis része, akik valóban Istenhez szóltak akkor, és nem képmutató módon. Mert ugye, amíg Zakariás az illatáldozatot mutatta, addig volt egy csoport, aki ott imádkozott, amíg ő bent volt. Azért imádkoztak, Zakariás is azért imádkozott, hogy jöjjön el a Mesiás. Jöjjön el a Mesiás. És amikor ezt mondja neki, hogy meghallgatott Zakariás a te imádságod, ebbe az is benne volt, hogy az az imádságod is, ami arról szól, hogy jöjjön el a Mesiás. Mert ez az indító pontja, a te fiadnak a születése indítja el az eseményeket, aminek az lesz a vége, hogy a Mesiás itt fog lenni. Megjelenik közöttetek teljes hatalmával, szeretetével, irgalmával, amit aztán a nép nem fogadott el. Ezeknek az imádságoknak a hatására jött el az Úr Jézus. És lehet azt mondani, és igaz az, hogy az imádság Istennek nyit utat. Az Úr Jézus útját készíti elő. Az imádság. Ez a sok zsidó ima, amit kikérte, hogy jöjjön a Mesiás, ez előkészítette az utat Jézusnak, hogy lejöjjön a földre. Ez a sok imádság, ami könyörgött, hogy gyere már le, Mesiás, gyere le, és jöjj közénk. Megnyitotta az utat a Mesiásnak, akit tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak hívnak, megnyitotta az a sok imádság az utat. Tudjátok, ahhoz, hogy a fiak, a rokonok, a munkatársak szívébe utat találjon az Úr Jézus, a ti imádságaitok nyitják meg a hidat. Ha nem imádkoztok, nem lesz híd. Ha nem imádkoztok a gyermekeitekért, nem tud az Úr Jézus utat találni hozzájuk. A mi imádságaink nyitják meg a szívekhez a hidat. Kell imádkozni. Kell imádkozni. Ez a feladata minden hívőnek. Kell imádkoznia, hogy megtalálja az én munkatársamhoz az utat. Hozzám is megtalálta az utat. Én hiszem azt, hogy értem is imádkozott valaki. Más nem az én édesapám, édesanyám. És megtalálta az utat az Úr. Imádkoznunk kell a gyerekekért, imádkoznunk kell a betegekért, imádkozni kell, akik ránk vannak bízva, hogy legyen útja az Úr Jézusnak hozzájuk. Hogy legyen útja az Úr Jézusnak hozzájuk. Fontos feladat az imádság. És milyen jó, hogy meghallgattatott az imádság. Eljött az idő, eljött az Úr Jézus. És meg fog hallgatatni az az imádság, ami azt kéri, hogy jöjjön el végre az Úr Jézus, legyen ennek a világnak vége, idézőjelbe, ennek a világkorszaknak, és el fog következni egy elragadtatás. Ennek az ideje is egyszer be fog telni, és lehet, hogy akár ma. Nem, nincs kizárva. Bármikor megtörténhet, hogy eljön az Úr Jézus, és elviszi az övéit. Ez az imádság is be fog egyszer telni. Aki várja az Urat, annak a várakozáson sem hiába való. Hát legyünk olyanok, akik imádkozunk, akik készítjük az Úrnak az utat, akik szolgálunk, akik beállunk ebbe a szolgálatba is. És legyen a mi házasságunk olyan, amit a hit határoz meg, hogy ragaszkodunk a félünkhöz, feleségünkhöz, elfogadjuk őt, ami ennek rendelte mellénk az Úr, legyen ilyen az életünk. Amen.